Következik az iránytű.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Hatalmas vállalkozásba kezd Székesfehérvár. Államalapító uralkodónk halálának milleniumára, azaz ezredik évfordulójára 2038-ban megszervezi a városa Szent István emlékévet. Vendégem a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Regia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, és szép délelőttet kívánok a hallgatóknak. Köszönöm szépen a meghívást.
Azért merészeltem az önök vállalkozását hatalmasnak nevezni az imént a felvezetésben, mert az olimpiákat és a labdarúgó világbajnokságokat szokták bő évtizeddel a megnyitó előtt elkezdeni szervezni. Önök mióta dolgoznak, és kitől kapták a megbízást?
Erre hadd válaszoljak egy kicsit tágabb értelemben. Nagyon jó barátságot ápolok a Pannonhalmi Bencés apátságban dolgozó kollégákkal, és ott a levéltár vezetője, jó barátom mesélte nekem, hogy képzeld, Kacsi, itt minden Pannonhalmán úgy van, hogyha mondjuk a tanárok fociznak, vagy valami esemény van, arra mindig azt szoktuk mondani, hogy ez Szent István óta így van Pannonhalmán. És én is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mi egy stafétabotot kaptunk, tehát az a törekvés, amit mi szeretnénk 2038-ban megvalósítani, az tulajdonképpen Szent István óta így van, vagy onnan eredeztethető. Szóval a gondolat az nagyon-nagyon mélyre nyúlik Székesfehérvár történetében, és én azt gondolom, hogy egy olyan város, akinek egy ilyen nagyon mély gyökerű a magyar államisággal és az első magyar keresztény uralkodóval egy irányba mozduló öröksége van, ott ez teljesen egyértelmű, és mindenféle egyéb indok nélkül való, hogy miért van erre szükség, és mit is akarunk mit csinálni.
Mióta dolgoznak akkor most ezen a konkrét ügyön?
És itt tulajdonképpen a város Szent István óta dolgozik ezen a konkrét ügyön, és mi pedig ezt a stafétabotot a közgyűléstől tulajdonképpen a tavalyi év legelején vettük át, mint egy szervezői, vagy motorjai ennek az eseménynek a szervezésének, amely nem pusztán esemény, hanem tényleg ennél egy jóval nagyobb vállalkozás.
Tehát akkor a közgyűléstől kapták a megbízást Székesfehérvár városától, hogyha így összefoglalhatjuk, és kik dolgoznak így együtt ebben a munkacsoportban, mert ugye ez egy munkacsoport néven szerveződő bizottság.
Igen, tulajdonképpen úgy kell látnunk ezt az egész folyamatot, hogy a feladat mértékéhez és jelentőségéhez méltóan ez egy több rétegű, nagyon sok folyamatot összefogó rendszer, aminek nagyon-nagyon sok lába van. Nyilvánvalóan ez szükséges is ahhoz, hogy azt a sikert, amit mi várunk ettől az eseménysorozattól, azt el is tudjuk érni. Ebben a nagyon rétegzett és tulajdonképpen egy hálózatként értelmezhető rendszerben mi egy olyan tevékenységet végzünk, ami egyszerre mutat a társadalmi megértés és a társadalmi információ átadás, vagy ilyen nagyon szigorúan fogalmazzak irányába, és egyszerre mutat mondjuk konkrét műemlékvédelmi a jelenlegi Bazilika Romkert újragondolása és az állag megóvásának kiteljesítése irányába. Ebben nyilván szükségszerűen nagyon sok kollégának kell együtt dolgoznia. Úgy szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy mi azt reméljük, hogy itt a legszebb emlékművet tudjuk állítani ennek az ezer éves gondolatnak, ahhoz nyilvánvalóan a legjobbakra van szükségünk. Ebben segítségemre van számos történész és régész kollégám. Az a kutatói potenciál a Székesfehérvárban rejlik, hiszen mi magunk ebben a Civitas Regia 2038 nevű non-profit KFT-ben tulajdonképpen arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk azt a fajta kutatóhálózatot, amely mozgósítani képes Székesfehérvárnak ezt a szakmai potenciáját, beleértve a levéltárat, a Siklósi Gyula Várostörténeti Intézetet, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumot, a Kodolányi Egyetemet, és elkezdi ezt a hálózatot bővíteni országos, kárpát-medencei és európai szintre. Tehát ha nem is nevezek meg kollégákat, akkor emögött az van, hogy tulajdonképpen a legjobbakat szeretnénk látni. Ebben vannak olyan kollégák, akiket viszont szeretnék nevesíteni, az egyik például Vizi László, a Kodolányi Egyetem rektorhelyettes, akivel nagyon sokat dolgozunk együtt, de kiemelhetném Demeter Zsófiát, aki a Székesfehérvár történetével már legalább olyan szervesen összefonódott, mint Szent István személye, és szeretném Kőfalvi Csillát megemlíteni kolléganőmet, aki korábban nagyon sok UNESCO nominációs projektben vett részt, jelentős nemzetközi tapasztalatokkal. Szóval azt gondolom, erős csapatunk van, és ez az erős csapat fog bővülni az elkövetkező időben még számos kiváló kutatóval.
Vizi László már beszélt korábban egyszer, néhány évvel ezelőtt műsorunkban, ha jól emlékszem, Második Andrásról és a keresztes hadjáratról, csak így zárójelben, tehát hogy milyen csapatról beszélünk. Mi a terv? Mire fut ki a dolog, mire számíthat a széles közönség, mi lesz Székesfehérváron ezek szerint 12 év múlva?
Igen. Ha nyilvánvalóan elégedetlennek lennek a hallgatók, ha én azt mondanám, hogy csodálatos események lesznek 2038-ban, hiszen az én fejemben is ennél konkrétabb dolgok fogalmazódnak meg. Az, amiről én beszélek, vagy beszéltem itt az elmúlt néhány percben, ez a kutatóhálózati, vagy hogy is mondjam, csak a szakterületek legjavát képviselő kutatóknak az együttes munkája, az tulajdonképpen egy közös célt szolgál, ami nem más, ennek a gyújtópontja nem más, mint az egykori koronázó bazilika a boldogságos szűz tiszteletére alapított prépostsági templom, a koronázó bazilika, ahol a magyar középkor uralkodóinak legjavát megkoronázták, és ahol az Árpád-kortól kezdve ezen uralkodók legjavát és az uralkodó családok legjavát eltemették. Ez egy olyan pont, ami ma tulajdonképpen egy tájsebként van jelen a város szövetében, és ezt a tájsebet, azt a területet, amit ma romkertnek hívunk, tehát ma valahogy szervesen átitatta azt a fajta városi gondolkodást is, már az elnevezés is, hogy mi is ez az egész, mi is ez a terület, ennek a rom mi voltát akarjuk megszüntetni, és valamiféle méltó emlékezeti helyet, egy emlékezeti pontot szeretnénk létrehozni, ami egyszerre szolgálja annak az ezer éves kulturális örökségnek és műemléki örökségnek a védelmét, és egyszerre szolgálja a nemzeti emlékezetet is. Ennek rendelünk alá mindent. Itt egy konkrét épületről van szó, amit mi szeretnénk megvalósítani ezen a helyszínen.
Hát akkor végül is nem sántított itt mondjuk az olimpiával való összehasonlítás, vagy legalábbis az arra való készülődésre, mert ugye több olimpiai helyszínen például hasonlóképpen romos városrészeket rehabilitáltak. Tehát hasonlóra készül ezek szerint Székesfehérvár is.
Így van, tulajdonképpen ez egyfajta romterület rehabilitáció, hogyha ezt nagyon szigorúan mondjuk építészeti vagy műemléki oldalról nézzük, de a másik oldalról pedig egy lelki rehabilitáció is, hiszen az a munka, amit mi itt a magunk részéről, a város részéről, a közgyűlés felhatalmazásával beleteszünk ebbe, az tulajdonképpen amellett, hogy nyilvánvalóan annak a célnak van alárendelve, hogy itt valami olyan épület tudjon létrejönni, ami méltóképpen emlékezik az ezer évre, és ahogy mondtam, segít megvédeni mindazt az emléket, ami a földben ebből az ezer éves örökségből megmaradt. Másrészt ezt fel kell ruházni mindazzal a történeti és érzelmi töltéssel, amit valójában ez az épület a középkorban képviselt, amikor Székesfehérvár az ország történelmi fővárosa volt. Hiszen ebben a tekintetben a szerepe, a pozíciója, azok a rituálék, amelyek a városhoz kötöttek, azok elvitathatatlanul a város történetének részei. Ma az emlékezés pontja nagyon kevéssé tudja megmutatni azt a magasztosságot, és azt a volument, vagy azt a jelentőséget, amit ez a helyszín, ami ma egy üres tér, képviselt akkor, amikor ez valódi épület volt.
Amikor beszélgettünk korábban, én hívtam telefonon, hogy lesz majd ez a műsor, és hogy eljönne-e, akkor kértem öntől fényképeket, és átküldött néhányat. És én azok közül egy olyat választottam ki, amelyiket a kedves hallgatók megnézhetik rádiónk honlapján is, az előzetesben, majd a Spotify-on is, hogyha a beszélgetés ott megjelenik, akkor ott is látható lesz, amelyik egy rendkívül izgalmas kép. Én azért választottam azt, mert a többi, az mind ugye ismert lehet a romkertről és azoknak a részleteiről, viszont ez egy makett. A korabeli Árpád-kori 1205-ös dátumot olvastam ott mellette, Székesfehérvárnak egyfajta elképzelt, vizionált látképe, ami tulajdonképpen egy sziget, és két hosszú bejárata van, és a sziget központjában van a bazilika, amiről ön beszélt. Hogy lehet, hogy Székesfehérvár egy sziget volt? Ugye Sóstó, az, amit most Sóstónak veszünk ott a futballpálya környékén, ott lehetett ez, és teljesen körülvette a víz az akkori Székesfehérvárt?
Igen, a Székesfehérvár történeti topográfiájával foglalkozó kutatók, és általában az a szakirodalom, amely a város történetét kívánja bemutatni, mindenhol a kezdő mondat tulajdonképpen ez, hogy Székesfehérvár egy olyan szigeten jön létre, amely kiemelkedik ebből a nagyon mocsaras vízjárta környezetből. Ez az adottság, amely egyszerre áldás és átok, ez meghatározza a városnak a történetét is, tekintettel arra, hogy valójában tényleg szigetként kell elképzelnünk Székesfehérvárat, amin keresztül egy jelentős főút vezet át, amihez aztán országos és nemzetközi útvonalhálózat kapcsolódik, tehát egy kitüntetett központi helyszínen van, ahol tulajdonképpen az Árpádok létrehozzák az egyik kitüntetett központjukat és a későbbi fővárost, és így a koronázó bazilikát is. És ennek a döntésnek a hátterében nyilvánvalóan a város védhetősége van. De ez bizonyos mértékben korlátokat is szab a terjeszkedésnek, hiszen a ma ismert történeti belváros, ami egyébként a mai főként inkább klasszicista, illetve barokk karakterét nézve is egy gyönyörű kisváros, egy nagyon szép történeti belváros. Ennek a terjeszkedése azért korlátok közé volt szabva, főleg a víz miatt.
Mert ugye itt is városfallal van körülvéve a sziget.
Nem is akármilyen városfallal, hiszen a legutóbbi idők régészeti kutatásai talán ebben tudtak leginkább előre haladni, és úgy látjuk ma, hogy ez a városfal bizony a korai Árpád-korban már létezik, és az a kép, amit mi a 13. században vizionálunk, a 13. század elején vizionálunk Székesfehérvárról, az nem alaptalan, tehát ez egy igen korai fallal körülvett település volt. És ez a fal, ez igazából tulajdonképpen azt a szigetet is jelöli, ahol a belső városmag létrejött, és aztán ehhez tapadtak azok a külvárosok, amelyek különböző kicsit magasabb területeken, szárazulatokon jönnek létre a városhoz, ragadva tulajdonképpen már a legkorábbi időszaktól kezdve. Hát úgy kell elképzelni Székesfehérvárat, itt ezen a rajzon is, ahogy látszik, hogy van egy ilyen tulajdonképpen egy mandula alakú középső belső városmag, és ehhez északon, délen, és a nyugati oldalon különböző külvárosok, külvárosi részek illeszkednek szervesen már a középkorban, a korai időszaktól kezdve.
Ezen a, hát nem is tudom, ez makett formájában is létezik, vagy csak
ez egy virtuális kísérleti rekonstrukció.
Nagyon izgalmas egyébként.
Igen.
Fél óráig lehet nézni, és az ember mindig talál rajta még újabb és újabb látnivalót.
Amikor arról beszéltem, hogy szükség van arra, hogy mi visszaállíthassuk az épületnek legalább egy elképzelt rekonstrukcióját, vagy valahogy épületként is megemlékezhessünk arról a templomról, ami itt volt, akkor akkor nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk azokat az üzeneteket eljutatni a társadalom legkülönbözőbb rétegeihez, hogy valójában mi mire is gondolunk, hiszen ez a sem a döntés, az ezzel kapcsolatos döntés, sem ennek a döntésnek az elfogadása nem lehet egy szűk körnek a privilégiuma, vagy nem tolhatjuk ezt egy nagyon belső kommunikáció irányába. Ez a legjobb eszköz, hogyha minél többet beszélünk arról, hogy mit gondolunk mi a középkori, árpádkori, vagy a késő középkori Székesfehérvárról, és ebben az eszköztárban nagyon nagy szerepet szánunk az olyan vizuális rekonstrukcióknak, mint például az a Pazilika FT által gyártott vizuális rekonstrukció, ami 1205-ben ábrázolja a várost. És én azt...
Miért pont 1205?
Azért, mert ott van egy koronázási időpont, és
második András koronázása?
Igen, és ezzel kapcsolatban született magáról a bazilikáról is, a koronázásról is, és a városról is egy ilyen rekonstrukció néhány évvel ezelőtt, ami egyébként egy nagy videókivetítőn, kültéren is megnézhető Székesfehérváron, a Romkert mellett, akik járatosak Székesfehérvárnak a topográfiájában, ott a Romkerten keresztül ívelő kis gyalogos híd mellett van egy úgynevezett lábas ház, ami egyfajta védelmet is biztosít ennek a kivetítőnek, és ott ez a kis videó folyamatosan megtekinthető. De számos ilyen eszközt szeretnénk bevetni, annak érdekében, hogy tényleg a társadalom legszélesebb rétegeit, és itt most tulajdonképpen a kisiskolától egészen az időskolóakig mindenkit elérjünk azzal az információval, hogy az az üzenet, amit mi szeretnénk itt épületformájában létrehozni 2038-ban, az miért fontos számunkra, miért fontos Székesfehérvár története számára, és valójában mi az, amiről mi meg szeretnénk emlékezni ebben a pillanatban.
Tehát a legfontosabb, akkor ezek szerint, ha jól értelmezem, akkor magának a bazilikának egy újraértelmezése, esetleg fel is épül majd egy újabb formában, mit tudom én, mint mondjuk most azt mondhatnám, hogy a Notre Dame leégett, és újra építik?
Rendkívül izgalmas kérdés, és ha nem is igaz teljes mértékben, kicsit sarkítok, hogy én minden nap ezzel fekszem, és ezzel kelek, ezzel a gondolattal, de azért sokszor gondolkodom ezen, hogy mi erre a jó válasz. Mi is keressük a jó választ, hogy mi lehet a legmegfelelőbb formája egy épületről való megemlékezésnek, és nagyon sok érv szól amellett, hogy ezt valamilyen formában az eredeti épületet kell megidézni az eredeti helyszínen, és nyilvánvalóan vannak a városnak olyan adottságai, amik ennek ellent mondanak, például az a legegyszerűbb, illetve a leginkább égető probléma, hogy amikor ez az épület megszűnt az integritása, tulajdonképpen eltűnt. Ugye a földszínéről. Ez egy bonyolultabb történet, de hogy
általánosan
úgy tudjuk, hogy a töröknek köszönhető ez a dolog, de én azt gondolom, hogy ez egy bő két évszázados hosszú szenvedés után múlt ki maga az épület, amelyben nyilván része van annak, hogy a török hódoltság Székesfehérvár történetében megváltoztatta a városnak az eredeti pozícióját, így a koronázások és a királyi temetkezések helyszíneként ismert királyi bazilikának a létjogosultsága vagy az integritása is megszűnt. De a lényeg az, hogy eltűnt ez az épület, és amikor a város tulajdonképpen újjáépül a török kor után, akkor a 18. század végén ide létrejövő püspökség, mert előtte ugye nem püspöki székhely Székesfehérvár, akkor a püspökség épülete részben beleépül ebbe az egykori bazilikába, fizikailag is, tehát foglal belőle olyan területeket, ami mondjuk az eredeti teljes mértékű visszaépítést ellehetetleníti, de ettől függetlenül számos olyan elképzelés lehet, ami megidézheti az épületnek az egykori nagyságát, hiszen ezt szeretnénk valahogy üzenni. Azt szeretnénk üzenni, hogy Magyarországnak is van egy, most idézőbe téve egy Notre Dame-ja, van egy Westminster-je, ami tulajdonképpen funkciójában, és inkább itt a Westminster-re utalok, vagy mondjuk a Saint-Denis-re, vagy a kapucinus kriptára Bécsben, hogy a mi királyainknak, uralkodóinknak, az államalapítónak, annak van egy olyan nyughelye, ami több tiszteletet érdemel, vagy hát olyan üzeneteket hordoz, amire nekünk oda kell figyelni, én azt gondolom. És valahogy ezt szeretnénk helyreállítani. Nem csak épületet szeretnénk, hanem egy olyan pontot, amely a Kárpát-medencei magyarság részére, és mindazon emberek részére, akik kitekintéssel vannak a középkori Európa történetére, üzeneteket hordoz. És a mi üzenetünk az, hogy itt vannak az uralkodóink eltemetve, és itt koronáztuk meg őket. Ez egy nagyon érdekes, kicsit spirituális üzenet, hiszen tulajdonképpen a Könyves Kálmántól kezdve általánossá vált az a gondolat, hogy a koronázás legitimizációs szempontból Székesfehérváron kell történjen.
Ugye három feltétel.
Igen, ezek a feltételek nagyon fontosak. És ebből az egyik legfontosabb az, hogy ott Székesfehérváron történik a szimbolikus eskü a szent uralkodó sírjának közelében. Ez egy nagyon fontos dolog.
A és másik az két feltétel, ugye pedig a Szent Korona
így
és
van,
az Esztergomi érsek.
És ez a fajta szimbolikus eskü, ami ott történik Székesfehérváron, maga a koronázás, én ezt most hadd nevezzem egy szimbolikus eskünek, ez egy olyan útra lép ezzel az uralkodó, aminek a vége, az út vége ugyanott van. Az eskütől tulajdonképpen az uralkodó sírjától, Szent István sírjától, az ott tett eskütől eljutunk utána ugyanúgy Szent István sírjáig, hiszen azok az uralkodók, akik később oda temetkeznek, azok látszik, hogy igyekeznek a szent uralkodó közelébe létrehozni a maguk síremlékét. Persze vannak ettől eltérő törekvések, és az Anzsuk gyönyörű sírkápolnát építenek maguknak, bővítve magát a templomot. Mátyás király egy óriási bővítményt hoz létre a templomba, tehát mindenki nyomot akar hagyni ezen a helyen, mert ennek a helynek értéke, tisztelete és legitimizációs pozíciója van Magyarországon. Nem véletlen az, hogy mindenkinek van figyelme ezzel a helyen kapcsolatban, nem véletlen, hogy mindenki nyomot akar hagyni ezen az épületen, és ezek a nyomok, amik végig kísérték a magyar középkori történelmet egészen 1543-ig, amíg a város tulajdonképpen török uralom alá került, ezek a nyomok most elvesztek. Ezeket a nyomokat, ezeket az üzeneteket kell nekünk valamilyen formában visszaállítani.
Kedves hallgatóink, egy újabb milleniumra készül Székesfehérvár és Magyarország. Szent István király halálának évfordulója lesz 2038-ban, és ebből az alkalomból rendezvénysorozatot és a városképet meghatározó építkezéseket terveznek Székesfehérváron. Vendégem a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Regia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője, és majd egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést.
Nagy királyunk, téged égspüld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent úrának val. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, itt kincsét mindenét. Elbújdostál, megkerestünk, áldott régen a szentég, országunkba bévezettünk, szívünk bőrő bében ég. Drága kincsünk, feltaláltunk, Magyarország vigadoz, itt van kit, óhajtva vártunk, ezer áldásokat hoz. Inségedben ide néz, Isten után erősséged, megoltalmaz ez a kéz. Megvigasztal mindjájunkat, hatalmunkban vastagít, megtágítja országunkat, végig megtart, boldogít.
megtágítja országunkat, végig megtart boldogít.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Regia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője, és majd a 2038-ban megrendezésre kerülő Szent István emlékévről beszélgetünk, amelyre Székesfehérvár városa készül, és most itt ízlelgetem, hogy Civitas Regia 2038, ugye ez a szervezetnek a neve, hát királyi város, ugye ezt jelenti, igen. Tehát már eleve erre van kitalálva ez a szervezet, és hát ugye a királyi város, a Székesfehérvár Szent István óta viselheti tulajdonképpen ezt a címet, és ugye Szent István király születése és halála is, ugye azt olvastam, hogy vagy Esztergom, vagy Székesfehérvár. Van erről pontosabb adat?
Hát erre hadd a helyszín. Válaszoljak nagyon diplomatikusan, hogyha Székesfehérváron bárkit megkérdezünk az utca emberétől, mondjuk a város vezetéséig, akkor egyértelmű választ kapnak arra, hogy mit gondolnak Székesfehérváron arról, hogy hol született István király.
Igen, Esztergomban meg nyilván ott. Ez olyan, mint hogy szegedi paprika vagy kalocsai paprika jobb.
Így van, és mi szentül hiszük, hogy Szent István valójában Székesfehérváron született, és itt is lett megkoronázva. De ez hagy maradjon a mi legendánk, szóval én ebben nem látok olyan óriási problémát. Én azt gondolom, hogy maga az esemény sorozat sem ezen a történeten fog múlni, hanem sok máson, hiszen ugye beszéltünk a Civitas Regia elnevezésről, ami nagyon-nagyon szép, de hadd említsek itt egy olyan nagyon nem is allegorikus, hanem valódi tárgyat, ami meghatározza mi gondolkodásunkat ebből a szempontból, ez pedig nem más, mint a koronázási palást, ami egy miseruhának készült, és ott van egy hosszú latin felirat, ami több minden is benne van ebben a koronázási palásban, ennek egy nagyon szép liturgikus üzenete van, a mennyei seregek, a proféták, a vértanúk mellett, azonban van egy adományozási felirat, ami egyértelműen azt mondja, hogy ezt a miseruhát István király és Gizella királyné adományozta a Szűz Mária prépostságnak, amely Székesfehérvár városában székel, vagy hát a városban van, 1031-ben. Ez teljesen egyértelmű, olyannyira erős üzenet, hogy szinte már nem is kellene letekintenünk a palást alsó mezőjébe, hol a középső Y-alakú kereszt formának a két oldalán ott van az uralkodó, és ott van Gizella is, hiszen oda van hímezve a nevük is. Szóval ezek a nagyon-nagyon erős üzenetek, középen egy kis medailionban pedig maga valószínűleg Imre herceg. Van egy olyan tárgy, ami mindazt tartalmaz, amiről mi most beszélünk, és amiről meg akarunk emlékezni, Istvánt, Gizellát, a trónörököst, és azt az üzenetet, hogy Székesfehérvár számukra egy jelentős város volt, és ezt a várost milyen adományokkal látták el.
Ha már a koronázási palásot említi, ha jól tudom, a Magyar Nemzeti Múzeumban most éppen felújítják magát, igen, a koronázási, igen, palást, tehát ez talán néhány hete kezdődött ez a munka.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon régóta porondon lévő történet, és ez egy régi adósága a muzeológiai szakmának, hogy azt a helyszínt és magát a palástot is, ha nem is méltóbb, de vizuálisan is megfelelőbb és látogatóbarátabb körülmények között mutassa be, és nagy reményeink és nagy várakozásaink vannak ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy Székesfehérvár képviseletében a város nagyon sok előjárója és polgára fog elsőként oda látogatni és megnézni ezt a palástot, hiszen ez számunkra egy nem is annyira műtárgy, mint inkább a város történeti örökségének a része.
Hát, hogyha már itt a koronázási rekvizitumok felé lépkedünk, akkor esetleg elképzelhető, hogy a 2038 Szent István millenniumra akár a Szent Korona is Székesfehérvárra látogasson?
Ez egy nagyon
Ennek van bármilyen kérdés. Törvényi, történelmi feltételrendszere, hogy a Szent Korona megmozduljon?
Én azt gondolom, hogy sok feltétlenrendszer van, hiszen egy olyan eszmei és történeti értékét tekintve egy olyan kiemelkedő műtárról van szó, aminek a önmagában a megmozdítása az, hogy ehhez bárki hozzányúljon halandóként, és ezt megmozdítsa, annak is különböző nagyon-nagyon erős szabályai vannak. És nyilvánvalóan az a sok száz év, ami elmúlt azóta, hogy ezt a koronázási jelvényekkel együtt ott őrizték egyébként a koronázó bazilika melletti prépostságban, tulajdonképpen a koronázó bazilikában. De hát Székesfehérvár és a koronázási jelvények kapcsolata az nem egy légből kapott dolog, hanem igenis történetileg megalapozott történet. De az, hogy ez valójában létrejöhet, ezzel tulajdonképpen ugyanúgy tudnék válaszolni erre, mint amikor azt kérdezte, hogy Esztergomban vagy Székesfehérváron született Szent István, hogyha Székesfehérváron bárkit megkérdezne az utcán, hogy van-e reményünk abban, hogy mondjuk 2038-ban ide kerülhetnek a koronázási jelvények, akár csak egy kis időre, vagy akár a koronázási palást, akkor minden Székesfehérvár azt fogja mondani, hogy ez a remény, ez bennünk él.
Hát most önök szervezik ezt az ünnepség sorozatot, a tervek között le van írva ez valahol?
Ez a terv, ez a pontja, ez még csak nem mertük leírni alapra, de itt van a fejünkben, meg a szívünkben, úgyhogy nyilvánvalóan foglalkoztat minket ez a gondolat is. De elsősorban ahhoz, hogy ez a gondolat bármilyen formában testet ölthessen, és egyáltalán elgondolkodhassunk azon, hogy ennek van-e realitása, nem csak lelki szempontból, vagy nem csak üzenet szempontjából, hanem fizikailag is, hiszen itt nagyon sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy ezek a műtárgyak megmozduljanak akár. Ahhoz nekünk elő kell állítanunk azt a teret, amiben, és erről beszéltünk korábban, megidézhetjük magát azt a helyszínt, ahol ezek a tárgyak, ezek a műtárgyak, ma már műtárgyak, akkor az államiságnak a jelképei, azok helyet kaptak egykoron. Tehát elő kell állítanunk azt a feltételt, ami alkalmassá teszi egyáltalán a helyet arra, hogy mi befogadhassuk ezeket, akár időszakosan is.
Hát, ahogy a műsorunk elején beszélt a bazilika felújításáról, én el tudom képzelni, hogy azért ilyen helyet akkor egy ekkora tervben biztos, hogy elő tudnának állítani egy ilyen méltó
persze, csak nyilván az ember nem akarja... Tehát, hogyha felmozolni a kedélyeket
az Westminster és kapucinusok kápolnája, mint Bécsben, hogyha ezt meg tudnák idézni és valósítani a magyar uralkodókkal Székesfehérváron, hogy ha belépünk oda és megérezzük a történelmet, látjuk ezeknek az árpádházi uralkodóknak a síremlékeit, a szobrait, mint ahogy az említett bécsi és londoni helyszínen, hát akkor szerintem a Szent Koronának is ott helye lehet.
Én ennek nagyon örülök, ennek a gondolatnak. Nyilván nem szeretném borzolni a hallgatóknak a kedélyét, és
bocsánat, hogy ilyen bulváros mondatokat mondok.
De ez nem baj. Nagyon-nagyon fontos, mert pont ez a mi mostani legnagyobb feladatunk, hogy vegyük elő a fiókból ezeket a fel nem tett kérdéseket, aki nem mondott igazságokat, és mindegyiket együtt szemléljük, és építsünk ebből egy olyan közös történetet, amiben mindenki tud hinni. És mindenki el tudja mondani a véleményét. Egy nagyon jó kollégám Székesfehérváron, Smohai András, az Egyháztörténeti Múzeumnak az igazgatója, és nem olyan rég fejeződött be a Szent István Székesegyháznak a rekonstrukciója, ami az eredeti városi templomnak, a középkori templomnak a helyén áll, az eredeti város központban, vagy a korai város központban. Nagyon szép épületről van szó, és hallgattam tőle egy előadást, amiben ő elmondta azt, hogy hogyan történt az egész épületnek a rekonstrukciója, mint projekt. A freskók helyreállítása, a festések, stb. Ez egy nagyon-nagyon komoly rekonstrukciója volt az egyházmegyének, és azt mondta András, és ez bennem azóta is itt van ez a gondolat, hogy amikor arról volt szó, hogy a rekonstrukció hogyan készüljön el, akkor olyan szakértőket választott, akik nem azonos véleményen vannak. Mert az azonos vélemény az deformálja, vagy kicsit eltéríti a gondolatainkat attól, hogy ebből a lehető legteljesebb és a legszerethetőbb rekonstrukció legyen. Tehát direkt törekedett arra, hogy az egymással ellentmondásban vagy vitában levő szakértők mondják el a véleményeket. Én ezt szeretném itt is, hogy legyen erről egy társadalmi vita, az, hogy ez hogy nézzen ki. És ezt nem szeretném odáig elferdíteni, tehát nem azt a kérdést szeretném feltenni, mert ebben biztosak vagyunk, hogy szükség van-e épületként megformálni ezt az egykori épületet. Ebben én biztos vagyok, és nem is ez a kérdés, hanem hogy ez hogy nézzen ki, és milyen funkciója legyen, ilyen típusú társadalmi vitákat kell lefolytatni. Hogy az az emlékanyag, ami most a nemrég gyönyörűen elkészült és fantasztikus belsővel enteriőre rendelkező kőtárunkban megtekinthető, ami maradt ebből az egykori épületből, mindenki a saját szemével láthatja, hogy ez alig 1-2% az eredeti épületnek, hogy ebből mit álmodhatunk meg, hogy mondja el a művészettörténész, a műemlékvédő, az építész, a mérnök, a régész, mind azt, amit gondol erről a dologról, mert ezt tudjuk, ez lesz a kovásza annak a kenyérnek, amit mi ott a Szent István emlékére meg akarunk sütni, mert muszáj lesz ezt valahogy egybegyúrnunk, ezt a sok véleményt, és én abban vagyok optimista, mert sokan ekkor azt mondanák, hogy jó, hát sok sikert kívánok, de hát ez hogy fog sikerülni? Én optimista vagyok ebben a tekintetben. Az én vállalásom ez, hogy én ezt a kovászt, ezt elő fogom állítani, és biztos, hogy kenyeret fogom sütni belőle.
Hát nyilván, gondolom, augusztus 15, augusztus 20-a környékén fognak majd 2038-ban is.
Azért volt jó hasonlat ez a
események, úgyhogy a kenyérnek ott helye lesz. Az a gondolatom, hogy ugye hát azért vannak ennek a tervnek előképei, például 1938 az eukarisztikus világkongresszus, ami volt ugye Budapesten. Igen. Ugye az is, ugye hát akkor Szent István király halálának 900. évfordulója volt. Vagy mondjuk voltak a milleniumi ünnepségek 1896-ban. Én most éppen egy olyan krimit olvasok, ami 1895-96 környéken játszódik, többek között Budapesten, Tuzséron, Zilahon, Versecen, Bécsben, egy nagyon izgalmas történet egyébként, remek történet, és tényleg többet most nem is mondok róla, csak annyit, hogy a milleniumi események is szépen le vannak írva benne. Hát valami elképesztő dolog volt akkor Budapesten, tehát tízezres, százezres megmozdulások. Ugye az 1938-as események is hatalmas, nagy, akkor nyugodtan mondhatjuk Európa vagy világ szerte is ismert és híressé vált rendezvények voltak. Valami hasonlóra gondolnak önök is 2038-ban?
Igen, én azt gondolom, hogy 1938 sok szempontból nagyon fontos minta vagy példa számunkra, hiszen 1938 az az időpont, amikor a 900 éves, a Szent István halálának 900. évfordulóján kihelyezett országgyűlés van Székesfehérváron. Tulajdonképpen...
Amiről festmény is van, ugye?
Hogyne, abban novák freskóink vannak a bent a városházán.
A közgyűlés.
Akkor alakul ki a városháza ebben a formájában. Akkor jön létre tulajdonképpen a romkert a mai formájában. Sok szempontból tulajdonképpen mi ezt az 1938-as örökséget hordozzuk, ami azért volt fordulópont a város és a bazilika életében, mert ez az első pillanat, amikor a bazilikáról tudatosan a korszak nívós műemléki építészeinek bevonásával a kultuszminisztérium, a kormányzat, az egyház támogatásával, tehát egyfajta nagy közös egyetértésben, nem kevés forrás felhasználásával létrejön egy emlékezeti pont, amit ma romkertként tisztelünk. Ez egy 1938-as örökség. Ehhez az elmúlt évtizedek ugyan hozzátettek valamelyes, de alapvetően, alapszerkezetében, üzenetében ez az 1938-as állapot, a Lux-féle védőépülettel, az úgynevezett Szent István szarkofágnak a befoglalásával ebben a védőépületben, az Abba-Novák freskókkal, az egész a karakterében tényleg ezt a fajta állapotot idézi, és mindazt az eseményt látjuk azt a horizontot, ami igazából 1938-ban létrejön, és nem csak események tekintetében, amikor kétségkívül nem csak országosan, hanem nem csak Kárpát-medencei szinten, de azt gondolom, hogy világszinten is egyfajta fókusz vetült oda, vagy a fény vetült Székesfehérvár városára, hogy legyünk ilyen kicsit allegorikusak, de ezt tulajdonképpen úgy kell értelmezni, hogy a beavatkozás ezen a helyszínen, és ennek a területnek az első tudatos és kifejezetten ezt az örökséget figyelembe vevő rendezése, ez egy várostörténeti léptékű városrendezés volt. Ez egy olyan beavatkozás abba a közegbe, amely óhatatlanul kihatással van a város egészére,
azóta
szerkezetére,
is.
Azóta is. Mi szeretnénk, hogyha 100 év után, mert ennek is a 100 éves évfordulója lesz, mi egy nyomot szeretnénk hagyni a városon, mert 100 év után elérkezett a pillanat, hogy azt mondjuk, hogy 1938-ban ez egy nagyszerű gondolat volt, kiszabadultak ezek a romok az eredeti állapotukból, látogathatóvá váltak, el tudtuk mondani, hogy itt van ez az örökség, és most itt van az a pillanat, amikor ezt olyan módon rehabilitáljuk, hogy vizuálisan is megidézhető legyen annak az egykori nagysága, és ebbe a vizuális megidézésbe beengedhessük a látogatókat, és ott, ebben a környezetben érezhessék, átérezhessék azt, amit beszéltünk, amikor az ember a Westminsterbe bemegy, és föltekint a boltozatra, és érzi egy középkori épületnek a nagyságát, de nem csak Westminsterbe lehet elmenni, melyik középkori székesegyházba besétál az ember, álló középkori székesegyházba, mondjuk Kárpát-medencei példát, elmegy Kassára, és besétál ott a domba, föltekint, vagy elmegy Kolozsvára, és érzi ennek az épületnek a nagyságát, a súlyát, az üzenetét, azt, amit a kövek, a freskók, az oltárok üzennek, azzal együtt, hogy bizony meg kell emlékeznünk arról, hogy ez a koronázások és a királyok temetkezésének színhelye is, akkor igazából ez a mi valódi feladatunk. 1938 után, 2038-ban mi ezt a csomagot szeretnénk megvalósítani, és azt szeretnénk, hogy az a világ, aki egyébként ezzel az örökséggel tisztában van, és ez azért nem kicsi, az tényleg tekintsen Székesfehérvárra. Legyünk legalább egy pillanatra mi a világ középpontjában.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Régia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője, és a Szent István emlékévről beszélgetünk, amely majd 2038-ban lesz Székesfehérvárot és Magyarországon is, gondolom az egész Kárpát-medencére ez majd hatással lesz, és majd a zene után arról fogom kérdezni, hogy az egyház milyen szerepet kap mindebben a rendezvénysorozatban majd. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Régia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője. És akkor folytassuk ott, hogy az egyháznak milyen szerepe lesz majd a rendezvénysorozatban, hiszen ugye említette az előbb, hogy tulajdonképpen valahol az 1938-as eseményeknek egyfajta folytatását képzelik el majd 12 év múlva, akkor hogy fog ez majd kinézni?
Azt reméljük úgy, mint 1938-ban, hiszen ott is a város, az állam és az egyház közösen hozta létre azt a kulturális eseményt és azt a fizikailag is megfogható rekonstrukciót, amit most is láthatnak a Székesfehérvárra látogatók. Én azt gondolom, hogy hogy az egyház és a püspökség és a város kapcsolata ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos. Hadd említsem meg, ha már Smahely Andrásról beszéltem, aki az egyháztörténeti gyűjteménynek, ami egyébként nagyszerű egyháztörténeti gyűjteménye van Székesfehérváron, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy látogassa meg és nézze meg az otthoni kiállításokat. A spányi püspök úr folyamatosan látogatója a mi múzeumi rendezvényeinknek, kulturális eseményeinknek, ő is egyfajta motorja ennek a törekvésnek. Én azt gondolom, hogy benne mindig nagyszerű szövetségeset találunk. Most tudom, hogy püspök váltás lesz, hogy elérkezett az a pillanat, amikor új püspök lesz kinevezve Székesfehérváron. Mi várjuk az új püspök atya érkezését, és azt, hogy vele is tudjunk ezekről a törekvéseinkről beszélni, hiszen azt kell tudni, hogy önmagában a koronázó bazilika és az egykori prépostság területe, az közös. Ez részben a püspökség, a barokk időszakban, a 18. században létrejövő székesfehérvári püspökségnek a telkén, vagy épület csoportján belül, annak a kertjében, és részben a városnak a területén helyezkedik el ez az egész romterület. Ennek a nagyobb része, tehát maga a bazilika az a romkertben van, de számos kapcsolódási pont az a püspökkert irányába mutat. Tehát nekünk ez azt gondolom, hogy egyfajta közös gondolkodást determinál, és ez egy közös ügyünk kell legyen, hogy 2038-ban hogyan tudunk együtt egy olyan eseményt létrehozni, ami mindkét részről, tehát a város és az egyházmegye részéről is méltóképpen ünnepli meg a Szent István örökségét, de ebben korábban sem volt probléma, vagy hát, hogy mondjam, mindig nagyszerű volt a kapcsolat az egyházmegyével, és ezt reméljük 2038 tekintetében is.
Székesfehérvárnak a látképe, a levegője nyilván akkor 2038-ban úgy gondolják, úgy szeretnék, hogy ennek fényében lehessen érezni mindezt. Ugye milyen konkrét, vannak már ennyi időre előre lehet már konkrét rendezvényekről beszélni? Nem tudom, lesz István a király koncert?
Én ebben biztos vagyok.
Lesz valamiféle mondjuk egy látványos olyan rendezvény, ahol nem tudom, láthatjuk, ahogy Szent István király felajánlja koronáját Szűz Máriának. Tehát ilyen elemekre gondolok, hogy ilyesmi módon is majd megvalósul mindez.
Igen, én azt gondolom, hogy számos ilyen esemény lesz, amelyeknek egy nagy részét még most megmondani sem tudjuk, de ez is része annak a kovásznak, amiről beszéltem. Tehát itt nem csak arra kell gondolni a hallgatóknak, hogy nagyon okos, tudós emberek leülnek, és morfondíroznak papírlapok felett, és firkálnak, és ebben benne vannak a rekonstrukciók, különböző korszakoknak az építészeti megoldásai, vagy éppen arról beszélnek, hogy a Hartwig legendában a bazilikának a bazilikáról szóló sorok azok valójában mit jelentenek. Szóval nem erről van szó, hanem sokkal szélesebb dologról. Tehát, hogy nekünk az üzeneteket azt nagyon széles körben kell eljutatni, és ebben nagyon komoly szerepe van például a Székesfehérvár Színházának, a könyvtárnak, a vármegyei és az országos intézményeknek, akik a televízióknak, a rádióknak, hiszen most egy rádióstúdióban ülünk, akiknek a segítségével mi mindenki számára el tudjuk mondani, hogy miért fontos Szent István öröksége. Hogy miért, ha Szent Istvánról beszélünk, akkor miért a magyar államiság bölcséről beszélünk Székesfehérváron. Hát itt mindenki számára nyilvánvaló kell legyen, hogy itt az egyháztörténeti, a jogtörténeti vagy államtörténeti és Magyarország történetének legfontosabb fordulópontja ahhoz az emberhez köthető, akinek az ezer éves évfordulóját fogjuk, halálának ezer éves évfordulóját fogjuk ünnepelni, de azt, hogy mi itt
megemlékezünk,
nem is ünneplés, hanem megemlékezés, ez egy a tiszteletnek, a tisztelet nyilvánításnak a legmakasztosabb pillanata. De az nagyon fontos, hogy itt a Kárpát-medencében tudjuk ezt megtenni, tehát hogy mi meg tudunk emlékezni, gondoljon bárki erre, hogy a világban hány ország szeretné azt, hogy egy olyan megemlékezést tudjon tenni, amiben az ezer éve elhunyt, szenté avatott uralkodója, aki az államiságnak a kiinduló pontja, rá tudunk emlékezni, mindezt egy olyan nyelven, amit az uralkodó is beszélt. Ez szerintem egy olyan örökség, amire nekünk oda kell figyelni. És ezt az üzenetet kell nekünk belepréselni a falakba. Mert azok csak kövek. A kövek nem beszélnek. A kövek igazából üzeneteket hordozhatnak, de a lelkünk beszél helyettünk, amikor belépünk. Akár Kolozsváron, akár mondjuk Krakóban, akár Kassán, vagy a Westminsterben, abban az épületben. Nem a kövek lehet, hogy szólnak hozzánk, de bent szólal meg a hang. És ezeket az üzeneteket kell nekünk úgy belepréselni a kövekben, hogy ez a hang így szólaljon meg belül. Mert ez nagyon-nagyon fontos. De hogy valami konkrétumot is mondjam, mert bizonyára hallgatók azért nagyon vágyják azt, hogy valamiféle olyan dolog is elhangozzék, amire bizton számíthatnak. Most tervezünk például létrehozni a Koronázó Városok Európai Találkozóját és egyfajta olyan hálózatát, most kerülném a szövetség szót, de valahogy így írnám le, amiben mi bemutatjuk azt, hogy ebben a hálózatban értelmezhető valójában Székesfehérvár. Tehát ezt például nagyon szeretnénk a közeljövőben megvalósítani. Számos konferenciával fogunk jelentkezni, hogy megemlékezzünk ne csak Szent István, hanem az egész magyar középkor jeles uralkodóiról. Ebben az évben Nagy Lajos királynak a születés 700. évfordulóját ünnepeljük, ezért egy nagyszabású nemzetközi Anjou konferenciát fogunk rendezni Székesfehérváron, Szent István napjának közelében, a királyi napok idején ezen dolgozunk például most. Szóval számos olyan esemény épül be ebbe a kovászba, hogy így fogalmaztam, ami aztán szerintem afelé fog mutatni, hogy mindenki számára egy szerethető, és sok üzenetet hordozó épület épüljön ott, Székesfehérváron.
Tehát tervük az, hogy európai koronázóvárosokat is összefogják valahogy.
Így van, igen, igen.
Én most erről nekem az jut eszembe, hogy egyébként létezik egy Szentkirály Szövetség is Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében pontosabban, ha jól tudom, 21 település tagja ennek, amelyeknek mind Szent István, vagy pedig a király, ami ebben az esetben Szent István, a nevében van. Esetleg velük is felvették a kapcsolatot,
mindenkivel,
ők is valahol megjelennek?
Igen, mindenkivel szeretnénk, és hogyha valakivel nem vettük fel a kapcsolatot, még az nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk, hanem most a gyűjtés pillanatában vagyunk. Mindenkit szeretnénk ebbe a hálózatba bekapcsolni. Mindenki legyen része a kovásznak. Mi mindenki számára nyitott, kinyitjuk, szélesre tárjuk az ajtónkat, szóval nyitottságot mutatunk mindenki irányába, rendkívül sok törekvést karolunk föl, akár a várostörténeti vetélkedők, akár könyvkiadások tekintetében, és hogyha szabad még annyit elmondanom, ennek keretében sikerült egy civil kezdeményezés kapcsán, például az utolsó fiági árpádházi leszármazott Tösszi Boldog Erzsébetnek a szarkofágját egy hosszú távú kölcsönzési szerződés értelemben Zürichből ide szállítani, és ez valószínűleg február és március fordulóján megérkezik Székesfehérvárra, és ezt is bemutatjuk a széles közönségnek. Nagyon sok tervünk van, és reméljük ezek a tervek mind egy irányba fognak mutatni a végén.
Így legyen, kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban dr. Belényesi Károly régész, a Civitas Regia 2038 non-profit Kft. Ügyvezetője, és majd a 2038-ban esedékes Szent István emlékévről beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
És kedves hallgatóink, már most lehet lélekben készülni erre a fantasztikus eseményre. Most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.